Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből. A 19. fejezet 23. versétől a 33-ig eképpen.
Demeter ötvös lázadása. Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Diána templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez jutatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem az Istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Diánának a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja veszteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efézusi Diána! A zűrzavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkuszt, Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt.
Hallottuk az efézusi eseményekről Lukács beszámolóját, elcsöndesedve imádkozzunk.
Urunk Istenünk, magasztalunk és köszönjük neked ezt az újabb napot, melyet közösen itt lehetünk és őszintén kereshetünk téged. Köszönjük, hogy megmutattad az egyetlen hozzád vezető utat Jézuson, az ő egyszeri és tökéletes áldozatán keresztül. Bocsáss meg, Urunk, hogy az emberek többsége nem rád nézve keresi az életének célját, értelmét, hanem rövidlátó módon a környezetétől, vagy megszerzendő pénztől, hatalomtól várja a megoldást. Bocsáss meg nekünk, hogy bár tudjuk, veled biztonságban vagyunk, a napi problémáinkat látva sokszor feleslegesen úrrá lett rajtunk a kis hitűség, az aggodalmaskodás, a félelem, vagy a kétségbeesés. Megvalljuk, hogy sokszor az igédben megfogalmazott intő szavaid ellenére saját magunk akartuk megoldani a problémáinkat, és meggondolatlanul nem rád bíztuk magunkat a nehéz helyzetekben. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor az általunk felépített hamis világban a bálványaink felénk magasodnak, eltakarnak téged. Pénzen akarunk boldogságot, lelki békét vásárolni, miközben homokra építkezünk, és bilincsbe verhetnek a környezetünk a hamis proféták által sugallt álmok. Uram, te látod, milyen veszélyek és bűnök között élünk. Sokszor azt sem veszük észre, hogy reklámok uralják az életünket, gondolkozás nélkül tesszük azt, amit mások, az egyéni arcunkat ezáltal elveszítjük, és a lelki terheinket cipelve a tömegben önmagunkat látjuk. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csendben szólsz hozzánk, de a városaink zaján a hangod nem jut túl. Vétkezünk azzal is, hogy nem egyszer a lelkünk vívódása elnyom minden mást, és nem halljuk a hívó szavadat. Segíts abban, hogy magunkat az igéd számára megüresítve, a lelkünkben is csendes békét nyerjünk, és ne a vározzajára, a hangoskodókra és a zavart keltőkre figyeljünk. Kérünk, segíts bennünket, hogy a hitáltali tisztánlátással időiben el tudjuk kerülni a sokszor észrevétlenül felbukkanó és bálvánnyá váló dolgokat, a környezetünk bűnös csapdáit, a rossz irányba vezető emberek bűvkörét. Hálásak vagyunk, hogy elfordulásainkkal, gyengeségeinkkel elkövetett bűneinkért mindig megbocsájtasz, ha őszintén megvalljuk és megbánjuk előtted. És köszönjük, hogy nem a harag vagy a bosszúállás vezérli a velünk való kapcsolatodat, hanem a szereteted. Tudjuk, hogy csak ezért vagyunk képesek a hibáink, botlásaink ellenére is, a lelki boldogságra, a kiegyensúlyozottságra. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imánkat, segíts minket továbbra is a feléd vezető úton. Kérjük, áld meg a mostani alkalmunkat is, az ige hirdetőjét, és a gyülekezetnek adj az igéd által hitbeli megújulást és újjászületést. Amen.
A 379. 379. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük. Emlékezzél, Úristen, híveidről! Helyünket elfoglalva, olvassuk az igét János apostol harmadik leveléből, a harmadik levél első 8 verséből. Én a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem! Hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak, mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Szeretett testvérek, mire gondolunk, vagy mire szoktak gondolni emberek, amikor ezt a kifejezést halljuk, hallják, jóléti társadalom. Lehet, hogy sokan, talán még közülünk is, csupán luxus lakásokra, vagy ehhez hasonló nyaralókra, vagy milliárdos vagyonokra gondolnak, vagy valami ehhez hasonlókra. Csak ennyi lenne a jólét. Petőfi a 19. század költői című versében többről szól. A leginkább ismert szakaszt idézem. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Petőfi annak idején beszélt bőségről, de nem csak erről. Napjainkban a jóléti társadalom kifejezés alatt, legalábbis Európának itt a középső fertáján, elsősorban anyagiakat szoktak az emberek érteni. Azonban a költő a bőségen túl szól a jogról is, és beszél a szellem napvilágáról is. Vagyis többről beszél, mint amit általában a politika, és sokszor a tömegek is, eme bűvös kifejezés alatt, hogy jóléti társadalom érteni szoktak. Hallottuk az előbb a Cselekedetek könyvéből a közel 2000 évvel ezelőtti efézusi zavargásokról szóló hírt. Majdnem elmehetne egy híradóba, mert ott csak zavargásokról, lövöldözésekről, lázadásokról, gyilkosságokról van szó. Mi a történetünk? Efézusban, ahol Diana vagy más néven Artemis temploma volt, az ókori világ egyik csodájaként számon tartott templom. Nos, Efézusban igen virágzott, mai szóval élve, a vallási turizmus. De ezzel még csak a szerényebb kifejezést használtam. Tömegek zarándokoltak oda, és a vallási turizmus az mindig valahol munkahelyteremtő. Ezzel még nem lenne baj. Azonban, hogyha figyelmesen tanulmányozzuk ezt a beszámolót, észre kell vennünk, hogy amikor megjelenik a keresztény misszió Efézusban, és sokan Krisztus követőkké lettek, onnan kezdve nem vásárolták az ötvös mesterek által készített kis Diana templom maketteket, modelleket, nem vásárolták a babonás világ kegy tárgyait. Megcsappant a kereslet. Kisebb lett a bevétel. Kevesebb munkára, munkásra volt szükség. Nos, ebben a helyzetben előáll Demeter, és összeszedi az ötvösöket, a hasonló foglalkozásúakat, és többek között ezt mondja nekik, tudjátok, ebből a keresetből származik a mi jó létünk. Ezzel még nincs baj. Sőt, nagy valószínűséggel igyekeztek ők tisztességgel végezni a maguk munkáját, kezük munkája révén élhettek, kereshettek, tarthatták el családjukat. Ez idáig rendben van. Az üzlet jól ment, még ezzel sem volna baj. De onnan kezdve, hogy Demeter azt mondja, hogy ez a mi jólétünk, no ez már azért fölvet bizonyos kérdéseket. A jólét az valóban csak annyi, hogy mennyi a kereset? A jólét csupán pénzben mérhető mennyiségi kérdés lenne? Ebből a keresetből származik a mi jólétünk. A másik, ami már gond és problémákat vet föl, hogy ennek az úgynevezett, ma azt mondanánk vallási turizmusnak a haszon élvezői fenn akarják tartani ezt a rendet. Még ez sem lenne igazán baj, azonban milyen áron? Na, innen kezdve kezdenek szétválni a szálak. Milyen áron akarták Demeterék föntartani azt a gyakorlatot, ami ott kialakult Efézusban, amiből nekik jólétük lett? És milyen áron akarják ma is sokan föntartani azt a gyakorlatot, amiből jólétük lesz, legalábbis anyagi gazdagságuk lesz? Először is, mire épült ez az egész üzlet? Arra az emberi vallásosnak nevezhető hiszékenységre, hogy az emberkéz alkotta tárgyak is, azok istenek. És ez már veszedelmes. Amikor valaki az emberek hiszékenységéből akar jó pénzt csinálni, és utána abban lesz érdekelt, hogy ezt a hiszékenységet még fokozza, hogy még nagyobb legyen a kereslet. Emberkéz alkotta tárgyak, az azokba vetett tévhit, amit fönn akar tartani Demeter és társai. Aztán milyen áron próbálják ezt a jólétüket fenntartani? Úgy, hogy a keresztény missziót pedig a sárba akarják taposni. Hiszen, figyeljük csak, Demetertől ezt jegyzi föl Lukács. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte egész Ázsiában, ez kis Ázsia ma, nagy tömeget nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Rettenetes nagy bűne van Pálnak és munkatársainak, mert azt hirdették, hogy amit az ember alkot, az nem Isten. Nagy félrevezetés, mondja Demeter. A keresztény missziót tehát megpróbálják minden eszközzel megakadályozni, mert nekik ebből ott akkor anyagi veszteségük keletkezett. Zavargás lesz, már-már lincs hangulat alakul ki, a város összecsődül, a színházba rohannak, és tipikus a jelenség, a tömeg nagy része azt se tudja, hogy miért vannak itt. Ma is vannak ilyen tüntetések, ahol nem lehet tudni, hogy némelyek miért vannak ott, meg mit csinálnak. A jelenség nem új. Mióta a városi civilizáció létezik, ez megvan. Nos, ott Efézusban Demeter és társai, és a hasonló foglalkozásúak, ma így mondanánk, erős érdek érvényesítő képességük révén képesek a várost összecsődíteni, egy hangulatot teremteni. Azt is mondhatnánk, hogy a tömegpszichózis hatása alá kerül a város jelentős része. És ordítozzák, hogy nagy az efézusi diána, nagy az efézusi diána, de valójában nem is tudják, hogy most mi a nagy csődület. De ugye ismerjük azt a jelenséget, hogyha valahol 15-20, 25-30 ember ott van, és valamit csinál, vagy semmit nem csinál, csak együtt van, akkor az arra jövő menő emberek megállnak, elkezdenek kíváncsiskodni, nézegetni, tudni szeretnék, hogy mi történik ott. Aztán megint jönnek mások, azok is megállnak, és már is van egy nagy tömeg, utána már csak egy ügyes ember kell, aki valamilyen irányba ezt a tömeget hangolja. Hát itt megtörtént. Milyen áron? Emberek félrevezetése árán, a hiszékenység, a babonaság, a vallásos tévhit fenntartása árán, törvénytelenség irányába sodródnak a dolgok, már-már lincs hangulat lesz, az összeverődött tömeg utána már minden kontroll nélkül azt csinál, amit éppen a hangadók szeretnének. A mi jólétünk ebből származik. Ez egy réteg volt Efézusban. de már együtt van szinte az egész város, és úgy néz ki, mintha az egész város Demeteréket támogatná. Nem kell mindig megijednünk, és nem kell mindig azt hinnünk, amikor valahol nagyon sokan vannak együtt, hogy föltétlenül azok egyet is értenek. Néha nem is tudják, hogy mit cselekszenek. Aztán, amikor ezt halljuk, hogy jóléti társadalom, és itt most szeretnék emlékeztetni a múlt vasárnapra, amikor is említettem, hogyha az Isten éltet bennünket, akkor egy igehirdetés sorozatban szeretnék foglalkozni a modern mitoszok veszélyeivel. Mert hogy a mi világunk is tele van mitoszokkal, nem csak az ókori világban voltak mitoszok. És mitoszokban hívő emberekkel is tele van a mi világunk. És a mai alkalommal két bibliai szakasz alapján egy kicsit vegyük szemügyre az úgynevezett jóléti társadalom kérdését. Mit mond az ige, és mit hisznek emberek ezen címszó alatt, hogy jóléti társadalom? Ehhez kapcsolódóan persze gondolom, hogy sokaknak beugrik egy kifejezés, hogy jóléti rendszerváltás. Nagyon szépen hangzik. Mondom, szépen hangzik. De vajon lehet-e jóléti rendszerváltás erkölcsi megújulás nélkül? Vajon a jóléti rendszerváltás az ugyanolyan, mint a politikai rendszerváltás? Tudnék, azt meg lehet csinálni pár hét alatt. Hogy egyik rendszer megszűnik, és jön egy másmilyen politikai szervezet, rendszer. A jóléti rendszerváltás az nem úgy megy, hogy meghirdetjük, osztogatunk egy kicsit, és ezzel elhitetjük, hogy minden megoldódik. Ahhoz tisztességesebben kellene dolgozni, hogy legyen mit szétosztani. Hogy meg lehessen fizetni a munkaerőt és munkáját. Nem csak pillanatnyilag kampányszerűen, hanem tartósan. Ezért fogalmaztam jóléti rendszerváltozáshoz, vagy váltáshoz, ahhoz erkölcsi megújulás kell. Azt nem néhány ember, nem egy politikai erő tudja megcsinálni. Nem tudja megcsinálni. Ahhoz sok ember, közös akarata kell. Mégpedig olyan akarat, ahol az erkölcsi értékek, munkaerkölcstől kezdve, szolidaritáson át, sok minden magasabb szintre emelkedik. Mert különben pillanatok alatt kiürül az a kis kassa, amiből osztogattunk. És most szeretnék idézni újra Petőfitől, ugyanabból a versből, csak az előbb már idézett szakasz előtti sorokat, most kicsit furcsán utólag. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik naphevében, éhen, szomjan, kétségbe esve tengenek. Petőfi írta. És nézzük most a másik bibliai szakaszt, János harmadik levelét. Vagyis mit mond az ige? Mert hogy mit mondott Demeter, azt nagyjából értjük. Ettől a keresettől függ a mi jólétünk. Van benne részigazság, ez vitathatatlan. De mi most a jólét kérdését vizsgáljuk. Valóban azt értik az emberek, és azt értjük alatta, amit kellene, vagy csak egy leszűkített értelme van, és ilyen értelmen kicsit mitosszá válik. A múlt vasárnap elmondtam, hogy a mitosz milyen értelemben fogom használni egy nem általam megfogalmazott mondat szerint. Mitosz az egyén vagy közösség cselekvéseit természet felettivé nagyító elbeszélés mondat. Fogalmazza meg egy szakkönyv. Ilyen értelemben használom én is. Vajon nem emeljük természet fölöttivé egyik-másik politikai szlogenünket? És hiszünk abban, már-már babonás módon, de annak egy jelentős része nem valóságos, csak álmainkat tükrözi. Az oda vezető utat meg nem akarjuk komolyan venni. Mit mond az ige? Sokan hajlanak arra, hogy hát igen, az egyház lelkizik, de hát a kenyér valóban nagyon fontos. Emlékszünk rá, hogy az evangéliumi tudósítások szerint Jézus első csodája mi volt? A kánai mennyegző. A kánai mennyegző. Az ünneplőknek bort ad. Emlékezünk, hogy az aggodalmaskodásról, egész pontosan az isteni gondviselésről Jézus hogy tanított? Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mibe öltözködjetek. Nézzétek az ég madarait, mező liliomait. Hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek megadatnak nektek. Lehet, hogy a középkori egyház életében volt némi torzulás. Fennvedjetek, küszködjetek majd egyszer a túlvilágon az Isten kárpótól. Lehet, hogy valakik politikai célokból ilyen hangsúlyokat hirdettek, de az írás nem ezt tanítja. Mit mond hát János levelében? Fölolvasom újra János harmadik levele második mondatát. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Mai igehirdetésnek innen vettem a címet. Olyan jó dolgod legyen. Először figyeljünk föl arra, hogy ez tulajdonképpen egy imádsághoz közeli mondat, és János nem így imádkozik. Uram, légy szíves, adjál nekem egészséget, mindenben jó dolgot, meg hát a lelkemnek is. Nekem adjál, Uram. Hanem János azt írja, kívánom, hogy neked, Gájusz, legyen jó dolgod. Az apostol arra ad példát, hogy a másik ember jó létét szeressem, kívánjam neki, nem magamnak. Neki. A jólét itt kezdődik. Amikor eljutok idáig lélekben, szellemben, hogy nem csak is önző pillanatnyi vágyaimat szeretném kielégíteni, és így jóléti társadalomról álmodozni. De igazán az apostol arra ad nekünk példát és tanítást, hogy a jólét hogy is értendő a Szentírás szerint. Három dolgot említett János, és erre a háromra érdemes odafigyelnünk. Amilyen jó dolga van a lelkednek. Olyan jó dolgod legyen mindenben, és olyan egészséges légy. Lelkednek mindenben és egészségben. Itt nem lelkizésről van szó, de nem is csupán az anyagiak iszonyatos hajhászásáról, hanem egy nagy egyensúlyról és egy egészségről van szó. Az egészről van szó. Nem annak egy részletéről, azt mitizálva, mitosszá emelve, és így rabszolgává tév embereket. Amilyen jó dolga van a lelkednek. Hát ez a derék Gájusz, Krisztus követő, akiről itt olvasunk, és hallottunk néhány mondatot, nos, ő és nagyon sok Krisztus követő embernek olyan jó dolga volt, hogy az Istentől bocsánatot kapott. Hogy újjászületett. Hogy le lehetett zárni egy szakaszt az életében, és lehetett kezdeni az Istennel egy újat. Békessége lett az Istennel, békessége lett önmagában, és békessége lett az emberrel. Gájusz lelkének olyan jó dolga volt tehát, hogy közössége van. Nem alkalmi, nevezzük úgy, ahogy itt az ige mondja, csőcselék, amikor összeszaladt sok ember, mert egy-két hangoskodó valamit bedobott a köztudatba, hanem közösség. Kiderül majd, hogy ez a közösség egyenesen a közös szolgálat közössége, nem a közös igény benyújtásának a közössége, hogy a követelésben közösek vagyunk, hanem a szolgálatban vagyunk közösek. Ez több, mint amit mi általában jóléti társadalomnak nevezünk. Olyan jó dolga van a lelkednek, hogy örök életre vonatkozóan is jó dolga van. Nos, azt mondja János, hát ilyen jó dolgod legyen mindenben. Munkádban, anyagiakban, családban, mindenben. És ilyen egészséges légy. Egészséges légy. Szeretett testvérek, ez az apostoli tanítás, ez az apostoli bátorítás, ezt kívánja János Gájusznak. Mert hogy magának ilyet kívánna, hát azt megértjük. Ilyet szoktunk mi is. De hogy a másiknak ezt kívánni. Hogy neki is jó dolga legyen lélekben, mindenben, testben, egészségben. Ugye ez nem olyan természetes. Vagyis, ha az előbb a jóléti társadalom már-már mitikus kifejezésével kapcsolatosan Petőfit idéztem, aki egy kicsit tágabban értette, mint ahogy általában ma érteni szokták a közgondolkozásban, mert ő bőségről is beszél, meg jogról is beszél, meg a szellem napvilágáról is, hogy ezekben is jólét legyen, az Isten igéje még többről beszél. Még nagyobb jó létről, vagy jól létről tanít. Próbáljuk összegezni. Talán tanításképpen leginkább észre kell vennünk, hogy a jólét több, mint anyagiak halmaza. Általában a profán gondolkozásban pedig csak ennyit szoktunk ez alatt érteni. Tehát a jólét több, mint anyagiak halmaza. És a jólétnél több az öröklét. Mert az egyik énekünkkel szólva, érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. A jóléti társadalom az csak itt akar berendezkedni, és valahogy paradicsomot, ha valóságban nem legalább álmainkban csinálni. Tehát a jólét több, mint anyagiak halmaza, és a jólétnél több az örök élet. Ez az igei tanítás. Keressétek az Isten országát, az Isten akaratát, az Isten igazságát, és ezek pedig megadatnak nektek ráadásul. Hogy mibe öltözködjetek, mit egyetek, mit igyatok. Ez az egész. De bűnvallásra is figyelmeztet bennünket az ige, mert bizony mi gyakran jobban törődünk a mennyiségi kérdésekkel. A forintálisan is kimutatható mennyiségi kérdésekkel, mint a minőséggel. A jólét pedig nem csupán mennyiségi kérdés, egy minimális mennyiségnek kell lenni, de igazán minőségi kérdés, mert úgy teljes az egész. Ezért mondtam, hogy jóléti rendszerváltást erkölcsi megújulás nélkül nem lehet csinálni. Egy kicsi kis anyagi gazdagodást lehet hosszú távon elérni, de az nem igazi jólét. És tanít bennünket, és inspirál bennünket az ige. Így olvastuk János levelében, hogy jár. Azt írja János, nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim igazságban járnak. Nos, ezt a kifejezést használom, hogy járni. Járjunk annak nevében, ahogy olvastuk János levelében, tudnék a Jézus nevében járó misszionáriusokról szól a levél, hogy ezeket Gájusz befogadta, segítette, és rajtuk keresztül segítette azokat, akikhez mentek. Ez a jólét. Gájusz nem azzal foglalkozik, hogy ő mennyivel zsebelhetne be többet, hanem azzal foglalkozik, hogy mások hogyan gazdagodhatnának meg. A jólét itt kezdődik. Amíg nincs ilyen szemléletünk, addig anyagilag se fogunk sokkal előrébb jutni. Hiszen már az Ószövetség a példabeszédekben mondja, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Aki maga akar felüdülni, az előbb-utóbb bosszúságokba fog ütközni. Mert csak az igényeit nyújtja be mindenhol, és nem fogják az igényeit mindig kielégíteni. Sem nyaralásban, sem munkában, sehol. Még a családban sem. Járjunk tehát annak, vagyis Jézusnak nevében. Bátorítson bennünket, ahogy ezt itt olvastuk Gájuszról, ahogy leírja János, hogy hűségesen és szeretetben járt. és cselekedett Gájusz. Aztán járjunk munkatársakként az igazságban, mert igazság nélkül nem lesz jólét, csak azért való törtetés és veszekedés. Szokták mondani politikai értelemben is a javak igazságos elosztása. Hát igen, ez kellene. De az megint belülről kellene megváltoznunk. Mert ha csak önzés vezet mindenkit, és ezt érti a javak igazságos elosztása alatt, akkor ott nem lesz nagy öröm. Járjunk tehát munkatársakként az igazságban. Figyeljük meg, az apostoli tanítás szerint nem csak kívánja a jólétet mindenben Gájusznak, hanem ehhez hozzátartozik az együttmunkálkodás az Isten akarata szerint. Nem a magam mindenáron való meggazdagítása, hanem az együttmunkálkodás, az összefogás. És amit láttunk, hogy az apostol örül annak, hogy Gájusz szeretetben, hűségben, igazságban szolgál másoknak. Ennek örül. Szoktunk mi annak örülni, hogy az Isten ügye előre halad? Szoktunk mi annak örülni, hogy a másik ember igazságban, szeretetben szolgál? Hogy egymásnak szolgálnak és egymás segítenek emberek? Mondjuk ugye a gyülekezeten belül, hogy ne a társadalomról beszéljünk most, csak magunkról. Szoktunk mi annak örülni, hogy a másik hitben, igazságban, szeretetben, együttmunkálkodásban előre halad? Vagy úgy irigykedünk, vagy megfurkáljuk egy kicsit, megvádoljuk, leintjük, félreállítjuk, te ehhez nem értesz, majd én viszem el a dicsőséget. Mire tanít bennünket az ige? Örülni egészen mások, örök életre szólóan jólétének. Szeretett testvérek, bizony könnyen tud a modern ember is mitoszokat gyártani. Mitoszt, tudnilik, hogy az egyén közösség cselekvéseit természet felettivé nagyítja. Legalábbis így beszél róla, mert a valóságban nem sokat tesz, mindazért. A mai igehirdetésnek ennyi címet adtam magamban, olyan jó dolgod legyen. Az olyan jelzi, hogy nem általában, ahogy én meghatározom, az a jólét, hanem ahogy az Isten igéje mondja ezt. Olyan jó dolgod legyen, amilyen jó dolga van a lelkednek. Mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy. Ne hagyjuk magunkat se Demeterek által zavargászítva, vagy csak az önző igényeket felszítva félrevezetni, és ne is süllyedjünk bele állandó panaszkodásba, zsörtölődésbe, zúgolódásba és elégedetlenségbe, hanem merjük mi is komolyan venni, járjunk annak, tudnélik Jézusnak nevében, hűségesen, szeretetben, munkatársakként az Isten igazságában. És akkor menet közben megtapasztaljuk, hogy jó dolgunk lesz. Amen. Először közös énekelt imádságként a 261. dicséretünk első és második versét énekeljük. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Istenünk, kinek kezébe adtuk életünket, hálát adunk a testi erőért, munkáink eredményéért, a mindennapi kenyérért, anyagi javakért, hálát adunk képességeinkért, ismeretekért, egészségért, gyógyulásért. Hálát adunk a teremtett világ szépségeiért, szeretteinkért, minden áldásodért. Bocsásd meg, Urunk, amikor mindezeket csupán magunknak tulajdonítva megfeledkeztünk rólad. Bocsásd meg, amikor anyagi javakon összevesztve igazságtalanul osztottuk szét azokat. Bocsásd meg, amikor azt hittük, az javak birtoklása azonos a jó léttel, és ekkor a javak bálványozásába süllyedtünk. Bocsásd meg, amikor már-már mitosszá tettünk dolgokat, ahelyett, hogy benned bíztunk volna. Segíts, Urunk, hogy modern mitoszainkból is hozzád térjünk. Segíts keresztényként Jézus nevében járni hűségesen, szeretettel egymásnak szolgálni, munkatársakká lenni a te igazságodban, hogy tudjunk örülni mások ige szerint való jólétének. Segíts, Urunk, bölcsességeddel, hogy a jólétet hajszolva, a rész dolgokat hajszolva elneveszítsük az egészet, az örök életet. Könyörgünk a mindig elégedetlenekért, zúgolódókért, a modern mitoszok áldozataiért, hogy benne találják meg az élet teljességét. De könyörgünk betegekért, gyászolókért, az élet nehéz terhei alatt roskadozókért, hogy a mélységből is feléd tekintsenek, és erősítsd hitüket, gyógyítsd, vigasztald életüket. Könyörgünk erkölcsileg beteg népünk gyógyulásáért. És ezen a héten különösképpen könyörgünk a Krisztus hívők evangéliumi közös bizonyságtételének áldásaiért. Könyörgésünkben, bűnvallásunkban, háladásunkban Jézusért hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a te lelkednek. Amen. 499-es dicséretünk harmadik versétől végig énekeljük. 499 harmadik versétől engedd, hogy mint a nap futása soha meg nem állapodik.